153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Gulyás László, mesterséges intelligencia kutató. Sziládiban tartasz most előadásokat a diákoknak, tanároknak, és hát végtelen öröm számomra, hogy a digitális témahéten gyakorlatilag te vagy az égkő, hiszen ez egy rendkívül izgalmas téma, nagyon érinti az életünket, a diákokét, tanulást, de mindenkiét azt gondolom, és hogy egy kutatóval beszélgethetünk, ez különleges ajándék. Köszöntelek, Laci, szeretettel.
Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a meghívást.
A diákok feltették a kérdést, hogy hogyan kerültél te kapcsolatba a mesterség és intelligencia kutatással, hiszen a Harvardon is tanítottál, ELTE-n is tanítottál, kutattad a területet, ma is olyan cégnél dolgozol, amelyik ebben foglalkozik, de hogyan jött ez a te életedbe?
Én a 90-es évek közepén végeztem az egyetemen, informatikusként vagy programtervező matematikusként, és eldöntöttem, hogy szeretnék megpróbálkozni a kutatói pályán. Doktorandusz képzésben veszek részt, és körülnéztem, hogy milyen témát lehetne kutatni, mi az, ami engem érdekelt, és akkoriban éppen a mesterséges intelligencia egyik felívelését, népszerűségi hullámának csúcsát felemelkedését éltük, és hát ez egy nagyon izgalmas témának tűnt, ezért választottam ezt.
Ugye három gyermeked van itt, a hosszú előadások után volt időnk beszélgetni, és hogy tulajdonképpen fiatalon házasodtál, de hogy mindjárt a házasság elején a pályádat kint kezdted Amerikában. Mesélj arról az időszakról egy picit.
Pár évet eltöltöttem Magyarországon, mielőtt az Egyesült Államokba kerültem volna, ahol a Harvardon dolgoztam, mesterséges intelligenciával határos területeken, bár egy kicsit diffúz, hogy mit hívunk mesterséges intelligenciának. Én oda alapvetően személyes kapcsolatokon keresztül kerültem, különböző szakmai, illetve oktatási rendezvényeken megismerkedtem emberekkel, egyiken keresztül megismertem a másikat, és eljutottunk oda, hogy némelyikükkel elkezdtem dolgozni, és valószínűleg meg voltak elégedve a munkámmal, mert amikor az egyikőjük állást kapott a Harvardon, és munkatársat keresett, akkor hívott engem.
Nagy örömömre, pont a család miatt jöttél vissza Magyarországra, hiszen nyilván jobban kerestél, nyilván nagyobb lehetőségek vannak egy nagyobb országban a tudományos munkára is, de hogy itt akartatok családot alapítani. Hol dolgozol most?
Egy EIT Digital nevű cégnél dolgozom, ez egy európai szervezet, ennek a magyar képviseletét vezetem. Az EIT Digital tágabb területen dolgozik, mint maga a mesterséges intelligencia, bár ott is. Azzal foglalkozik, hogy a digitális átalakulás terén, tehát az életünk digitálissá válása terén segítse az innovatív megoldások elterjedését. Röviden úgy tudnám mondani, hogy ez a munkánk, hogy az Európában létrehozott szellemi termékekből, tulajdonból Európában legyen üzlet, ne az Egyesült Államokban vagy Kínában, és mivel manapság a mesterséges intelligencia az egyik legforróbb terület ebben az IT vagy informatikai iparban, így természetesen ezzel is foglalkozunk.
Még el kell mondjam, hogy én hirtelen ismerkedtem meg egy hónapon keresztül neten ilyen videókat néztem, ugye informatika tanárként kicsit belecsöppentem, egy videóba humanoid robotok mit csinálnak, fantasztikus, ugye itt említetted, hogy ez egy forró terület. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan fejlődnek, hogy néha órák alatt olyan tudásra tesznek szert, amit hosszú évszázadokig rakott össze jó néhány okos ember. Tehát, hogy mitől forró ma ez a terület, illetve mi a mesterséges intelligencia? Tudom, hogy erre van hosszú és rövid válasz is.
A mesterséges intelligencia az egy gép, amit azért hozunk létre, illetve gépek sokassága, tehát minden egyes mesterséges intelligencia megoldás egy olyan gép, ami valamely területen kiváltja az emberi munkát. Vagy azért, mert jobb, vagy azért, mert gyorsabb, vagy mert jobban tűri a monotóniát. Tehát önmagában a mesterséges intelligencia az egy olyan szoftver, vagy egy olyan robot, ami valamilyen területen olyan feladatot képes ellátni, amit eddig az emberek végeztek. Másként megfogalmazva úgy is lehet mondani, hogy a mesterséges intelligencia az két trendnek a kombinációja, egyrészt annak, hogy gépeket hozunk létre az életünk és a munkánk segítésére, a másik ilyen folyamat pedig az, hogy egyre több mindent számítógépen keresztül digitalizáltan végzünk, és amikor digitális környezetben gépeket hozunk létre, azt hajlamosak vagyunk mesterséges intelligenciának hívni.
Innen fogjuk folytatni a riportot, most jöjjön egy kis zene. Dr. Gulyás Lászlóval beszélgetünk tovább, mesterséges intelligencia MI kutatóval. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Gulyás Lászlóval, mesterséges intelligencia kutatóval. Digitális témahét van Magyarországon, minden iskolában kicsit ráfókuszálnak erre a területre. A Szilágyi Gimnáziumban olyan szerencsések voltunk, vagyunk, hogy mind a diákoknak, mind a tanároknak első kézből te meséltél arról, hogy mi is ez a terület, hogyan fogunk változni, mire érdemes figyelni. Az előbb ott hagytuk abba, hogy most ez az MI, mesterséges intelligencia nagyon forró terület, nagyon gyorsan változik, nagyon sokat hallunk róla, akár ha az önvezetőkre, a magától működő kocsikra gondolunk. Szóval mitől forró ez a terület?
A mesterséges intelligencia története egészen 1956-ig nyúlik vissza, és erre a történetre az jellemző, hogy hullámokban zajlott, nagy népszerűségi, felkapottsági hullámokat, nagy kiábrándultsági korszakok váltottak. Bizonyos számítások szerint most a negyedik ilyen hullámot éljük, aminek a beindulásához, elindulásához valószínűleg az adta az alapot, hogy az interneten, a Google-on és ezeken a nagyobb platformokon rengeteg adat gyűlt össze az emberekről, illetve a világról, mint olyanról, kereséseken, a képeken, a megosztott információkon keresztül, és ez egy olyan adatbázis, ami alapján már az előző hullámok során kifejlesztett megoldások, tanuló algoritmusok nagyon hatékonyan taníthatóak, és így nagyon hatékonyan tudnak működni. Így a hullám részeként egyre több nagyon látványos eredmény születik, ami aztán persze média visszhangot vált, az emberek figyelmét felkelti, azt pedig nem tudjuk, hogy ennek a vége az lesz, hogy ismét egy kiábrándulási korszak következik, vagy pedig ez a népszerűség, ez az aktualitás, ez megmarad.
Hát ha tippelni kellene, én úgy gondolom, meg fog maradni. Ha a hallgatóink internet közelben vannak, vagy gyerekeik segítenek ebben, vagy az unokák, keressenek rá Erika robot, humanoid, tehát emberhez hasonló robotok, Sophia robot, ha megnézik, tehát hihetetlen, hogy milyen hasznos kis dolgok jönnek létre. És ugye itt említette, Laci, említetted, hogy akár a közösségi oldalakon, Google, Facebook olyan adatot szolgáltatunk magunkról, hogy tulajdonképpen ott áll rendelkezésre a sok-sok adat, csak fel kell dolgozni. Mondják azt is, hogy ma az egyik legnépszerűbb szakma, mondjuk a szellemi foglalkozások között, az adatfeldolgozó lesz.
Szokták adatmérnöknek vagy adattudósnak is hívni, ez egy picit közelebb áll az igazsághoz, mert nem kifejezetten csak a feldolgozásról van szó, de mindenképpen így van. Még reagálnék az előbb elmondottakra, hogy olyan értelemben mindenképpen velünk fog a mesterséges intelligencia maradni, hogy a megszületett eredményeket használni fogjuk, és beépül az életünkbe, mint ahogy egyébként az eddigi előző hullámok esetében is így volt, minden nap egy csomó olyan alkalmazást használunk, ami teljesen hétköznapinak tűnik már, és nem gondolnánk, hogy ez mesterséges intelligencia kutatásokhoz kötődik. Helyesírás ellenőrző van a számítógépünkön, a telefonunkban, ha gépelünk, akkor a prediktív billentyűzet próbálja kitalálni, hogy mit akartunk gépelni. Van navigációs rendszer most már a telefonunkon is, a postán a leveleket gépek szortírozzák, az autógyárakban robotok szerelik össze a járműveket. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik az elmúlt évtizedekben születtek meg eredményekként, és egy csomó új eredmény születik most, ami majd ezután épül be az életünkbe, most még rájuk csodálkozunk, a következő generáció már természetesnek fogja tekinteni.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy amit ma már nem tekintünk úgymond mesterséges intelligenciának, mert amikor egy humanoid robotot látunk, és elcsodálkozunk, akkor nem csodálkozunk azon, hogy amikor írunk szövegszerkesztőbe, akkor szépen automatikusan kijavítja a hibáinkat, hogy olyan természetesnek vesszük, hogy van, mindig is volt, pedig nem volt mindig, hanem ez egy komoly munka eredménye. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Gulyás Lászlóval, mesterséges intelligencia kutatóval.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Gulyás Lászlóval. A SAK programról fakadna a kérdésem. Engem nagyon megdöbbentett ebben a hullámomban, hogy volt egy Stockfish nevű SAK program, amelyet körülbelül 20 éve fejlesztettek ki, és hát megverte a legjobb programozót, de hogy néhány éve, talán 2 éve megszületett egy AlphaZero nevű SAK program, amelyik még az első, a régebbi kívülről betáplált játszmák alapján lett jobb, mint a legjobb sakkozó ember, addig ez az úgynevezett Alfa Zero magától tanult. 4 óra hossza alatt a szakirodalom szerint az alaplépések után sok-sok játszmát lejátszva megverte, vagy pedig döntetlent játszott ezzel a másik sakkprogrammal. Ez nekem azt sugallja, hogy iszonyú lehetőségek vannak az öntanulás terén a robotoknál. Nekem ez kicsit félelmetes is. Laci, nyugtassál meg bennünket.
Én nem félek. Persze szeretünk borzongani, és nyilván az új dolgok általában meglepnek minket, és esetleg megijedünk tőle, de hát ami a történet mögött van, az, hogy ebben az új emmi hullámban valóban úgy tűnik, hogy az emberiség megtanulta azt, hogy hogy kell gépeket tanulni, tanítani. És vannak olyan megoldásaink, amelyek elegendő ismeret adatbirtokában bizonyos speciális részfeladatokat, az adott esetben kijelölt részfeladatokat meg tudnak tanulni gyorsan. Ebben az esetben egy az a szellemes trükk vezetett az eredményhez, hogy felismerték, hogy egy kétszereplős játékot meg lehet úgy tanulni, hogy nem kívülről adunk neki adatot, hanem próbálkozik. Tehát lényegében az történt, ami akkor történne, hogyha én nekiállnék magammal játszani sakkpartikat, és rettentő sokat játszanék, és még a memóriám is jobb lenne, és megjegyezném, hogy melyik parti hogy ment, és mikor nyertem az egyik kezemmel, és mikor vesztettem a másikkal, és hogyha elég sokáig csinálom, meg elég jó a memóriám, akkor nagyon sokat fogok tudni ugye a sakkjátékról. Ezt elvileg az ember is meg tudná csinálni, csak hamar elunná magát. És hát az történt még, hogy persze a technológia, a számítógépek mennyisége, illetve hatékonysága oda jutott, hogy ez a cég, amelyik ezt csinálta, az megengedhette magának, hogy mérhetetlenül sok számítógép munkaidejét erre használja, és így akkor persze nagyon gyorsan lehetett ezeket a partikat játszani, és így valóban ezen a sok számítógépen futva ez a program 4 óra alatt nagyon-nagyon sok játszmát lejátszott önmagával, és hát ügyesen megjegyezte az eredményeket, és egy olyan tudásbázisra tett szert a sakkjátékról, ami előtte nem létezett. Ami persze egy nagyon érdekes eredmény, de én azért sem félek, mert azért ahhoz, hogy ilyen dolgokat csináljunk, elég speciális körülmények kellenek. Egyrészt kell egy nagyon jól körülhatárolt feladat, hogy mit tanul az a bizonyos gép, nagyon sok, mérhetetlenül sok erőforrás, számítógép, áram, stb. Kell, illetve hát az kell, hogy a feladat olyan legyen, amit lehet önmagunktól tanulni. Vannak ilyen feladatok, de még több olyan feladat van, amit külső megítélés alá esik, tehát az, hogy jól csinálom-e, azt nem tudom pusztán abból megtudni, hogy elvégeztem, hanem kell visszacsatolás, hogy valaki megmondja, hogy ez az eredmény jó vagy sem, és ez azért jelentősen tudja lassítani a dolgokat.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Gulyás Lászlóval, mesterséges intelligencia kutatóval.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket a mesterséges intelligencia szakértőjével, kutatójával, dr. Gulyás Lászlóval. A mesterséges intelligencia sokakban félelmet kelthet, ugye mondtad, hogy te nem félsz, úgyhogy most akkor kihasználjuk ezt az alkalmat. Szintén lehet találni a videó között, amit a gyerekek említettek is, hogy robotok, humanoid, tehát emberhez hasonló robotok beszélgetnek, és hát elszólások vannak, hogy egyszer csak nem a kérdésre válaszol, hanem hogy akkor majd vigyázni fogok rád az én emberkertemben, és hogy átveszik a világ fölött az uralmat. Néha az ember azt is érzi, hogy amilyen bután csinálják az emberek a dolgokat, lehet, hogy néha jobb is lenne, hogyha valami okosabb és bölcsebb intelligencia vigyáznak ránk. Na tehát mi erről a véleményed? Mennyire valósak ezek a veszélyek? Akár Elon Musk, ugye a Teslának a megalapítója is egy picit ebbe az irányba tolja, hogy ez egy veszélyes terület lehet, hanem ellenőrizzük, mármint a robotok világa.
Én mindig nem félek. Pár dolgot érdemes tisztázni ahhoz, hogy ezt a kérdéskört érdemben tudjuk megtárgyalni. Először is azt, hogy 3 fajta mesterséges intelligenciáról szoktak beszélni, 3 szintűről. Az első az úgynevezett szűk mesterséges intelligencia. Itt arról van szó, hogy egy bizonyos konkrét területen a számítógép jobban teljesít, mint az ember. Valami olyan feladatot végez el, amit eddig emberek végeztek, és azt jobban csinálja, de fontos, hogy egy nagyon speciális megadott feladat esetében. Ilyenből persze több feladat lehet, tehát több feladatra csinálhatunk ilyen megoldást, de mindig egy gép, egy megoldás, egy feladatot tud.
Például ugye tájékozódás, GPS, sakkozás, sakkprogram, és a többi. Ládapakolás, ládapakoló
így
robot.
Így van. Ennek a korszakát éljük most, és amennyire én gondolom, ez belátható időn belül nem változik. A következő szint az az úgynevezett általános mesterséges intelligencia lenne, ami minden tekintetben arra képes, amire az ember, és a harmadik szint lenne a szupermesterséges intelligencia, ami már többet tud, mint az ember. Ezek erős véleményem szerint megközelíthetetlen távolságban vannak jelenleg. Ez az egyik dolog, amit tisztázni szerettem volna. A másik a humanoidsága ezeknek a robotoknak, vagy a mesterséges intelligenciának. Általában, hogyha mesterséges intelligencia szóba kerül, akkor az emberek valóban emberarcú, emberre hasonlító, embertestű gépekre gondolnak, holott a legtöbb esetben, az esetek túlnyomó többségében a mesterséges intelligencia nem ilyen, hanem valahogy úgy húzódik meg a háttérben, mint mondjuk a villamosság, vagy a vezetékes víz, egyfajta mű ez, hogy ott van a háttérben, használjuk, a megoldások építenek rá, a megoldások nem működnének nélküle, egy ponton akár az életünk is sokkal nehezebbé válna nélküle, de igazából nem gondolunk rá, nem tolakszik az előtérbe, majdnem észrevehetetlen, akkor vesszük észre, hogyha nem működik, ha elmegy az áram. És ezt elmondva azt gondolom, hogy a kérdésre úgy lehet rá fordulni a válaszra, hogy ez a bizonyos a humanoid robotok beszélgetnek, és a gép átveszi a hatalmat az ember vagy a világ fölött, hogy arról beszéltünk, hogy most megint egy mesterséges hullámban vagyunk, ez egyfajta divat, hype vagy chic. Ennek nagyon nagy része persze marketing, meg a média által keltett figyelem, és aki ilyesmivel foglalkozik, akár üzletemberként, akár kutatóként, az érdekelt abban, hogy a saját személyét, munkáját valamilyen módon ismerté tegye, vagy előtérbe tolja. És mint annyi mindenben a világon, vagy annyi mindennél, a marketingben azért elég sokszor az úgynevezett negatív hír is hír, mert rólam beszélnek. És én azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben is eleve az, hogy itt humanoid robotok beszélgetnek, arra utal, hogy nem elsősorban a mesterséges intelligencia valós és mainstream kutatási eredményeiről van szó, hiszen azok túlnyomó többségében nem emberarcúak. Másrészt én azt gondolom, hogy maga a ismerve a létező technológiákat, maga ez a beszélgetés, ez valamilyen módon valószínűleg egy ilyen marketing trükk volt, vagy amennyiben ez bona fide jó szándéka valóban véletlenül így jött ki, akkor ezt ezért fújták föl. Jelenleg nincs olyan technológia, ami arra alkalmassá tenni a gépeket, hogy ilyen gondolatokat megfogalmazzanak valóban. Olyat lehet csinálni, hogy ilyen szöveget mondjanak, vagy írjanak ki, de hogy ezt ténylegesen értsék és gondolják, olyan nincs.
A katonaság. Ugye mindig a technika fejlődését azért a harcászat és a hadipar erősítette. Látva azt, hogy milyen okos, ahogyan meggyőztél engem, hogy céleszközeink vannak, amik mesterséges intelligencia módra gyorsabban, pontosabban, sokkal gyorsabban, sokkal pontosabban működnek. Jelent ez veszélyt? Én egy kicsit veszélyesnek látom, hogy a hadiparban ez hogyan valósul. Meg vélhetőleg ott vannak a legjobbak. Vagy tudunk róla, vagy nem tudunk róla.
Nyilván én elsősorban a nem tudunk róla oldalon vagyok ezügyben, mert nem vagyok katona, és nem vagyok mondjuk a kínai, vagy az Egyesült Államok hadseregének részese, vagy része, de valóban hát várhatóan a legfejlettebb technológiák azok a hadipari alkalmazásokban jelennek meg először, és ott válnak elérhetővé, ott pénz is van, érdek is van, minden egyéb van. Az is biztos, hogy bizonyos értelemben ezeken a területeken a legnagyobb a veszély, hiszen ezek azok a rendszerek, amiket tárgyak, életek megsemmisítésére hoznak létre, még akkor is, hogyha a cél adott esetben a védelem, olyan eszközökről van szó, amik megsemmisítenek dolgokat. Ez nyilván veszélyt jelent bárkire és bármire, amit meg lehet semmisíteni. A hozzáadott veszély ott van, hogyha a gépek amellett, hogy feladatokat látnak el, akár katonai feladatokat, kapnak olyan részfeladatot, vagy olyan utasítást is, ami arról szól, hogy önmagukat adott esetben védjék meg. Ugye ez egy természetes igény egy hadseregben, mert ez az egyetlen olyan út, ami lehetőséget teremt arra, hogy valamilyen módon, valami hiba folytán a gép az ember ellen forduljon, mert onnantól kezdve, hogy magát meg akarja védeni az ellenségtől, akkor hát nyilván az a kérdés, hogy kit azonosít ellenségnek. De azért a pozitív oldalon elmondanám azt is, hogy a hadseregekben ha valami nagyon erős, az a kontroll, és hát ott azért több évezredes hagyománya van annak a hadseregekben, hogy kontroll alatt tartsák az egységeiket, legyenek azok gépek vagy emberek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ezekre a kihívásokra is megfelelő választ keresnek, adnak.
Nagyon bízunk benne. Nyilván ezek a fajta veszélyek már az atomfegyver feltalálása óta itt vannak a Földön, és szerencsére nem éltek vele még a nagyhatalmak, reméljük ezzel sem. Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést dr. Gulyás Lászlóval.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket a mesterséges intelligencia szakértőjével, kutatójával, dr. Gulyás Lászlóval. Nyilván iskolában adtál elő olyan diákoknak, akik hamarosan 1-2-3 éven belül a munkaerőpiacon lesznek, illetve tanároknak fogsz hamarosan előadást tartani, akik pedig mi neveljük azokat a diákokat, akik néhány éven belül talán még inkább a mesterséges intelligencia által meghatározott korban élnek, az autóik önmaguktól fognak menni, a városirányítás mondjuk egy mesterséges intelligencia által fog működni, és egy csomó minden neten fogunk rendelni, egy csomó mindent neten fogunk ügyeket intézni, tehát ez az EMI mindenütt segíteni fog bennünket. Hogy neveljük a diákokat? Milyen szakmák maradnak és mennek?
Ez a nehéz kérdés. Hát nyilván az eddigiekben olyasmiről beszéltünk, ami mögöttünk van, vagy amiben élünk, erről lehet magabiztosan beszélni. Nyilván válaszolni fogok a kérdésre, és remélem, hogy érdekeseket fogok tudni mondani, de hát ez az a terület, ahol a tévedés jogát fenntartom. Majdnem biztos az, hogy munkák fognak megszűnni, amellett, hogy újak jönnek létre, de ez általában igaz a technológiai váltásokra, az új technológiák, új gépek megjelenésére. Klasszikus példaként szokták elmondani, hogy a 20. század elején temérdek, fiákerés, lovaskocsi közlekedett, amiket aztán a villamos, az autó és egyéb járművek kiszorítottak, és így kevesebb lovász fiúra lett szükség, cserébe lettek benzinkutasok és nem tudom, autószerelők. Hasonló módon várhatóan lesz egy csomó olyan új szakma, ami a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, de...
Fognak lecserélődni, mielőtt folytatod a gondolat, mik azok tipikusan, amik szerinted el fognak tűnni ma?
Azt gondolom, hogy minden olyan szakma potenciálisan veszélyben van, ami arról szólt, hogy valamit egyszer megtanultunk, és azt számos alkalommal, vagy a életünk végéig ismételjük a munkahelyen, mert ezek az új gépek, ezek a mesterséges intelligenciák kifejezetten ebben jók. Ráadásul tűrik a monotóniát, kevesebbet hibáznak, és így tovább. Még az is lehet, hogy olcsóbbak is, bár ezügyben mindenféle furcsa vizsgálatok vannak, nem biztos, de egyszerűbben kezelhetőek, mondjuk így. Cserében viszont azt gondolom, hogy egy csomó olyan tevékenység munkának, szakmának minősülhet, amit ma nem gondolnánk annak. De ez se teljesen újszerű, vagy újdonság, mert például, hogyha az én nagyapámnak 100 éve azt mondták volna, hogy futballozásból meg lehet élni, vagy bármelyik sportot mondhatnám, vagy zenélésből, hogy saját magam felé hajoljon a kezem, akár azt mondták volna, hogy ilyen tömegével lehet kutatásból élni a világon, mint ahogy manapság, akkor eléggé elkerekedett volna a szemük. Jó, mondjuk a kutatók voltak előtte is, de ilyen tömegben soha, tehát tizedennyi kutató se volt szerte a világban. Tehát egy csomó olyan tevékenységben meg fogjuk találni az értéket, munkámnak minősítjük, amit jelenleg nem. Hogy mondjak egy vicces példát, amin mindenki meg szokott lepődni, elég sokan élnek manapság már úgynevezett e-sportból, ami azt jelenti, hogy az e-sport, hogy számítógépes játékokat játszanak emberek, más emberek pedig nézik. Elsőre egy picit bizarnak tűnik, hogy miért nézném én azt, hogy más játszik számítógéppel, de ugye erre a vonatkozó mondás az, hogy és azt miért szeretik nézni az emberek, hogy mások rugdossák a labdát. Ez kvázi ugyanez, ez egy szórakoztató ipari dolog, és már mai nap van egy jó pár olyan ember, aki ebből profi módon meg tud élni, mondjuk Koreában millió dollárokat lehet ebből keresni, de Európában is például van magyar fiatalember is, aki ebből él. Nem állítom, hogy ez lesz tömeges, de hasonló módon olyan szakmák is megjelenhetnek, amik elsőre furcsának tűnnek. Másrészt biztos vagyok benne, hogy azok a szakmák fognak felértékelődni, ahol valóban embernek kell lenni ahhoz, hogy a feladatot ellássuk, az emberek közötti kapcsolatokra gondoljunk, segítő szakmákra, kreatív szakmákra, a nevelésben, tanításban, nevelésben lehet, hogy a lexikális tudást meg lehet szerezni máshol is, de a példamutatás az, hogy hogyan váljunk emberi, jó emberi, ezt nem nagyon lehet gépektől megtanulni. Tehát azt gondolom, hogy ez a vonal a szakmáknak meg fog erősödni. Illetve még egy fontos dolgot tudnék elmondani, hogy valószínűleg tartom, hogy folyamatosan meg kell majd újulni az embereknek, kevésbé lesz igaz az, hogy egy szakmánk van életünk végéig, tehát képesnek kell lenni az újdonságok megtanulására, új dolgok kitalálására, magunk megújítására.
Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést dr. Gulyás Lászlóval.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Gulyás Lászlóval. Ismét megelőztél, kérdésem így befejezésképpen, hogy aki fiatal most hallgat bennünket, mit tanuljon, hogyan képezze magát, aki pedig szülő vagy nevelő, hogyan segítsük a fiatalokat, vagy akár önmagunkat? Mit tanuljon ma az, aki holnap szeretne dolgozni?
Gondolataimat el tudom mondani, felelősséget nem szeretném vállalni érte, mert nyilván a jövőt nem ismerem, de azt gondolom, hogy egyrészt nyilván a digitális írástudás, a digitális eszközök, számítógépek, telefonok használata, működésének ismerete az nagyon fontos lesz. Tehát én mindenképpen hagynám, meg hagyom is a gyerekeimet, hogy ezekkel megismerkedjenek, készségszinten megtanulják. Azt gondolom, hogy ez amúgy is megkerülhetetlen lesz. Másrészt viszont arra biztatnék mindenkit, hogy igyekezze olyan területen fejleszteni magát, illetve segíteni a gyermekét, hogy kibontakozzon, ahol a kreativitása, megújulás, új készségek elsajátításának eszköztára kialakulhat.
Még sem mondtam igazat, még van egy kérdésem. Mire vigyázzunk? Tehát veszélyeket is hordoz nagyon sokat ez a kor és az EMI.
Igen, nem feltétlen ott, amire elsőre gondolunk. Egyrészt az álhírek, a hamis képi anyagok, és egyre inkább a hamis videók megjelenése is gyakoribbá válik a technológia által, tehát mindenképpen azt javaslom, hogy igyekezzünk odafigyelni arra, amit látunk, hallunk, amit elhiszünk. Ez megint kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy használjuk az agyunkat, legyünk emberek végső soron, illetve a másik, ez megint a digitális területen, az online világban való életre vonatkozik, hogy az adatainkra, az információinkra is figyeljünk. Nem azt mondom, hogy legyünk paranoidok, mert nyilván benne kell élni ebben a világban ahhoz, hogy részesei lehessünk, de legyünk tisztában azzal, hogy ezek az adatok, amiket mi megosztunk magunkról, meg az életünkről, ezek azok, amik a mesterséges intelligencia alkalmazások alapját adják. Szokták úgy is mondani, hogy az adat az új olaj, tehát az a nyersanyag, az a kincs, amire a gazdaság egyre inkább épül, és legyünk tudatában annak, hogy ezeket mikor adjuk át, és hogy lehetőleg, hogy kinek. Van egy ilyen mondás, ami azt mondja, hogy ha egy szolgáltatás ingyenes, akkor ott te nem a vevő, hanem az áru vagy, és ezt érdemes észben tartani.
Nagyon szépen köszönöm, és hát kívánunk sok sikert a pályádon, és sok hasonló izgalmas előadás, mint amit most velünk megosztottál. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Dr. Gulyás Lászlót hallották, mesterséges intelligencia kutatót. Maradjanak velünk tovább is.